meg, a dombok fölött már pirososági nyári alkonyat volt, ezen az utolsó napon. Ellenkező oldalon a folyó irányában éppen a menetrendszerű, helyi érdekű vasúti zöld kocsisorának a tetejét láttam meg elruhanni a létkerítéses pereme fölött. Fáradt, no meg a jelentkezés után igen természetesen kis kíváncsi is voltam. A fiúk is egészben véve elégedettnek látszottak. Balszerencsés ember, ki közibénk verődött valahogyan, és mondta némiképp ünnepélyes, bár egyben valahogy firtató arccal is, hogy ő is fenn van már a listán. Helyeseltük, és úgy néztem, jól is esett neki. De már aztán nem nagyon hallgattam rá tovább. Errefelé, ezen a hátulsó tájékon a téglagyár is csöndesebb volt. Bár itt is kisebb csoportokat láttam még egymás közt tanakodni. Voltak, akik már a éjszakához készülöttek, vagy vacsoráltak, a csomagjukat őrizték, vagy egyszerűen csak üldögéltek. Így az estében hallgatagon. Épp egy házaspárhoz értünk oda. Sokszor láttam, s látásból már jól ismertem is őket. Kicsi, finom vonású, törékeny alkatú feleség, meg sovány, szemüveges, helyek közel foghíjas, örökkön lótó futó, készenlétben álló, mindig verítékes homlokú férj. Most is igen elfoglalt volt. A földön kuporogva, s a feleség buzgalmas iporkodása segítsége mellett nagy sietséggel a csomagjukat gyűjtötte, és szíjazta minden darabját egybe, és csak is ezzel a munkájával látszott törődni, semmi mással. De a balszerencsés ember megtorpant mögötte, és úgy látszik, ő is ismerhette, mert egy perc múlva kérdezte tőle. Ez szerint ők is az utazás mellett döntöttek-e. Akkor is csak egyetlen pillanatra tekintett hátra, és főre a szemüvege mögül, hunyorogva izzadtam, még az esti fénytől is erőlködve összehúzott arccal, és csupán ezt az egy meglepődött kérdést adta neki válaszul. Hát menni kell, nem? És amilyen egyszerűnek végső soron, éppen igaznak is éreztem ezt az észrevételt. Másnap már kora reggel útra bocsátottak. A vonat ragyogó nyári időben a kapujelől a helyi érdekű vasút vágányáról indult útnak, aféle teherszerelvény csupa téglevörös zárt tetejű és ajtajuk kocsikkal. Ideben mi 60-an a csomagok, na meg a karszalagos emberek útravaló rakománya, kenyérhalmok, meg nagy hústartalmú konzervek, téglagyári szemben ritka becsú holmi, elismerem. De hát már tegnap óta tapasztalhattam, hogy mennyire figyelmesen, kitüntetően mondhatnám már bizonyos fokú tisztelettel vettek általában körül minket, útnak indulókat, és ez a bőség is egy neme lehetett ám, mint a jutalomnak, amint én éreztem. A csendőrök is ott voltak, puskással, mogorván, állig gombolkozottam. Valahogy, mint akik kívánatos árucikre felügyelnek, de hozzám már nem igen nyúlhatnak, és gondoltam bizonyára egy önálluk is magasabb hatóság a németek miatt. Aztán ránk csukták a tolóajtót, s odakint kopácsoltak is valamit rajta, majd jeladások, sikolás, vasutas munka, zökkenés, elindultunk. A fiúkkal jól elhelyezkedtünk itt a kocsi előső harmadában, amit mindjárt felszálláskor elfoglaltunk. Két oldalt egy-egy eléggé magasan fekvő, stüskés hegyű drótszálakkal is gondosan behálózott ablakforma nyílással együtt. Csak hamar aztán a mi kocsinkban a víz, és ezzel együtt az út időtartamának a kérdése is mindjárt föltevődött. Másfélben az útról egészében nem sokat mondhatok. Ugyanúgy, mint az előbb a vámházban, vagy mint legutóbb a téglagyárban, a vonaton is az időt kellett valahogyan eltöltenünk. Annyival volt tittán nehezebb mégis, amennyit már a körülmények tettek hozzá természetesen. Másrészt viszont a céltudata az a gondolat, hogy minden, ha még oly lassan, ha még annyi fáradtságos döcögés, tolatás, veszteglés, közepet is megtett útszakasz, de végtére ehhez hoz közelebb, a gondokon meg nehézségeken is átsegített. Fiúkkal se veszítettük el a türelmünket. Rózi is egyre biztatott, az út csak addig tart, míg meg nem érkezünk. A selyemfült is sokan bosszantották egy, amint a fiúk tudni vélték, szüleivel itt lévő lány miatt, akit még a téglagyárban ismert meg, és akinek kedvéért különösképpen eleinte gyakran tűnt el a kocsi belsejében, és a fiúk közt erről sok minden hír lett. De itt volt a dohányzó fiú. Zsebéből még itt is előkerülő holmi gyanús porhanyó, kotorék, holmi papírdarab, meg egy-egy szál gyufa, aminek lángjához ragadozó modár móhóságával hajolt oda néha, még éjjel is az arca. Moskovistól homlokáról szüntelen patakok eredtek, és folytak szemüvegén, tömpe órán, vastag száján végig, verítékből meg koromból, mint egyébként valamennyiünknek, nekem is, magától értetődően, és mint a többiektől, még a harmadik napon is hallottam egy-egy vidámabb szót, észrevételt a bőrdíszművestől, ha akadozóban forgó nyelvvel is, egy-egy bágyatréfát. Nem tudom, mi módon sikerült némelyik felnőttnek azt is kifürkészni, hogy utunknak pontosabban is Vágyzé nevezetű helység a célja. Ha szomjas voltam, ha melegen volt, már önmagában az ígéret, amit ez a név tartalmazott, nyomban könnyebbséget jelentett. A helyszűkére panaszkodóknak is sokan hozták eszükbe, és igazuk volt, emlékezzenek a legközelebbiek, már 80-an lesznek. És alapjában, ha meggondoltam, voltam már utóvégre szűkebben is. Így a csendőrségi lóistálóban, ahol az elhelyezkedés gondját oly egészséggel tudtuk csak megoldani, hogy mindjárt a földre kucorodtunk a törökülés mintájára. A vonatban ennél kényelmesebben ültem, de ha úgy tetszett, fel is állhattam, sőt még akár pár lépést is tehettem. Például az edény irányába. Ennek ugyanis a kocsi hátsó jobb sarkában volt a helye. Először azt a határozatot hoztuk, hogy a lehetőség szerint csak kisebb szükség céljából alkalmazzuk. De hát ahogy múlt az idő, sokan kényszerültünk úgy tapasztalni, hogy a természet parancsa mégis erősebb a fogadalmunknál, és azt szerint is cselekedni, hogy mi fiúk, mint a férfiak, no meg a nők között is, igen belátható módon természetesen. A csendőrség okozott végül nagyobb kellemetlenséget. Először megrémülten tőle, kissé, épp a fejem fölött a baloldali ablaknyílásban bukkant föl nagy hirtelen az arca, és még be is világított hozzánk a zseblámpájával. Az első nap estéjén, vagy inkább az éjszakáján már, megint egy hosszabb veszteglésünk alatt. De hamar kitűnt, jó szándék hozta. Emberek, ezt a hírt jött csak tudatni. A magyar határhoz érkeztetek. Egy felhívást mondhatni, kérelmet kívánt ez alkalomból intézni hozzánk. Az volt az óhaja, hogy amennyiben bármelyiknél még ne talán pénz vagy egyéb érték maradt volna, úgy azt adjuk át ő neki. Ahová ti mentek, vélekedett ugyanis, ott többi már nem lesz szükség értékekre. És ami még nálunk volna, azt a németek amúgy is mind elveszik, majd tőlünk biztosított. Akkor már így folytatta odafent az ablakrésben tovább. Miért ne inkább magyar kézbe jusson? És rövid szünet után, amit valahogyan ünnepélyesnek éreztem, egyszerre melegebbre forduló, igen, magunk közti, és bizonyosképp valahogy mindenre feledésborító, mindent megbocsátó színezetű hangon azt is hozzátette még, hiszen ti is magyarok vagytok végeredményben. Egy hang, egy férfinak a mély hanga valahonnan a kocsi belsejéből némi sustorgás, tanakodás nesze után valóban be is látta ezt az érvet, föltéve, hogy a csendőrtől meg vizet kapnánk cserébe. És ő erre is hajlandónak mutatkozott, bár, mint mondta, a tilalom ellenére. Hanem aztán mégse tudtak megállapodásra jutni, mivel a hang, a vizet, a csendőr meg viszont a tárgyakat kívánt előbb készhez kapni. És a maga sorrendjéből egyikük sem engedett. Végül aztán a csendőr igen megneheztelt, büdös zsidók, még a legszentetett kérdésből is üzletet csináltok. Ezt az észrevétel tette, és fölháborodástól, meg unatkozástól is csak úgy fulladozó hangon ezt a kívánságot intézte még hozzánk, akkor dögöljetek csak szomja. Később különben ez meg is történt. A mi kocsinkban legalábbis így beszélték, való tény, a mögöttünk levő kocsiból érkező bizonyos hangot, ugye a második nap délutánjától fogva, én is egyre hallani voltam kénytelen. Nem volt éppen kellemes. Az öreg asszony, így mondták, a mi kocsinkban, beteg, s vélhetően megőrült, nem kétséges a szomjúság következtében. A magyarázat hihetőnek is tetszett. Azoknak az igazát is csak most láttam be, akik már az út kezdetén megalapították, mennyire szerencsés körülmény, hogy a mi kocsinkban se egész kicsek, se igen vének, sem remélhetően betegek sem kerültek. A harmadik nap délelőttjén, azután az öreg asszony elhallgatott végre. Akkor meg azt mondták nálunk, meghalt, mivel nem kaphatott vizet. De hát tudtuk. Beteg meg öreg is volt. És az esetet ilyenképp mindenki, magam is érthetőnek találtam végeredményben nézve.
Állíthatom, a várakozás nem kedvez az örömnek. Ez volt legalábbis a tapasztalatom akkor, amikor végre valóban megérkeztünk. Meg lehet fáradt is voltam, no meg tám épp az igyekvés, amivel a célra vártam, felettette is velem némileg ezt a gondolatot végül, de inkább egykedvű maradtam valahogyan. Az egész eseményt el is szalasztottam kissé. Arra emlékszem, hogy hirtelen ébredtem, föltehetően közelben levő szirénák esztelen visongására. Az odakintről beszüremkedő gyönge fény már a negyedik nap pirkadatát jelezte. Egy kevéssé fájt a gerincem töve, ott, ahol a kocsi padlójával érintkezett. A vonat is vesztegelt, mint máskor is gyakran, de mint légi katasztrófák esetében mindig. Az ablakok is foglaltak voltak úgy szintén, mint ilyenkor mindig. Mindenki látni vélt valamit, és ez így is volt mostanában mindig. Egy idő múlva én is helyhez jutottam. Semmit sem láttam. A hajnal odakint hűvös és jó illatú volt, a széles mezők fölött szürke ködök, majd váratlanul, de akár csak egy trombita szó, éles, vékony, piros sugár érkezett mögülük valahonnan, és megértettem, a napfelkeltét láttam. Szép és egészében érdekes volt. Odahaza ilyenkor még aludni szoktam. Egy épületet, Isten háta mögötti állomást, vagy tán nagyobb pályaudvar előhírnökét is megpillantottam még, mindjárt itt előttem balra. Apróka volt, szürke, és még teljesen néptelen. Csukott kis ablakokkal, s azzal a nevetségesen meredek tetővel, amelyeket ezen a vidéken már tegnap is láttam. A szemem előtt szilárdult először valóságos körvonalakká a ködös derengésben, majd változott át szürkéből lilává, s csillantak föl egyúttal az ablakok is rőtesen, amint az első sugarak épp ráestek. Mások is észrevették, magam is szóltam róla a mögöttünk kíváncsiskodóknak. Kérdezték, helységnevet is nem látok-e rajta. Láttam. Mégpedig két szó is a kezdődő fényben, az épület keskenyebbik, a meredt irányunkkal szembenéző oldalának a tető alatti felületén. Auschwitz, Birkenau. Ezt olvastam a németek hegybogas, cirkalmas betűivel írva, a duplán hullámos választójelükkel összekötve. De hát magam részéről hasonlóan próbálkoztam kutatni a földrajzi ismereteink közt, s mások se bizonyultak tájékozottabbnak nálam. Aztán le is ültem, mivel mögöttem már a helyem kérték, s minthogy még korán volt, meg álmos is voltam, hamar el is aludtam újra. Legközelebb mozgolódás, izgalom ébresztett föl. Odakint most már teljes ragyogással tűzött a nap. A vonat is egyint haladt. Kérdeztem a fiúktól, hol vagyunk, s mondták még mindig ugyanott, épp most indultunk tovább. Akkor hát ezúttal a zökkenő ébreszthetett, úgy látszik. De nincs kétség, tették hozzá, előttünk gyárak, településfélék láthatók. Egy perc múlva az ablaknál levők jelentették, s magam is észlelhettem a fény futó változásán, hogy valami kapuforma boltival csiklottunk keresztül. Újabb perc múlva a vonat megállt, s akkor meg roppant izgatottan azt tudatták, hogy állomást, katonákat, embereket látnak. Sokan már is szedelőzködni, gombolkozni, némelyek kiváltó nők között hevenyészve tisztálkodni, szépítkezni, tésülködni kezdtek. Kintről viszont közelgő kopkanásokat, ajtók zörgését, vonatból kiinduló utasok egybeverődő zsivaját hallottam, és most már be kellett látnom, semmi kétség, célnál vagyunk csak ugyan. Örültem, igen, természetesen, de éreztem másképp, mint ahogy mondjuk tegnap, vagy még inkább tegnap előtt örültem volna. Aztán szerszám csattant a Mikosink ajtaján is, majd valaki, vagy valakik inkább félregördítették a nehéz ajtót. Először a hangjukat hallottam meg. Németül, vagy ahhoz igen hasonló nyelven beszéltek, úgy hangzott mindegyszerre. Amennyire kivehettem, azt kívánták, szálljunk le. Ehelyett azonban úgy tetszett, ők nyomakodtak föl közidénk, egyelőre még semmit se láttam. De már is híre járt, a bőröndöket, csomagokat itt kell hagyni. Később magyarázták, fordították, s adták körülöttem szájról szájra, mindenki visszakapja magától értetődően a tulajdonát, előbb azonban a tárgyakra fertőtlenítés, mirák viszont fürdővár. Csak ugyan. Itt az ideje, magam is azt találtam. Akkor értek aztán közelebb hozzám a nyüzsgésben, s pillantottam meg végre én is az itteni embereket. Igen meglepődtem, hisz végtére most először láttam életemben, így közelségben legalábbis, valódi tegyenceket, a gonosztevők csíkos bunyájában, kopaszra nyírt fejével, kerek sapkájában. Egy kicsi mindjárt hátra is hőköltem tőlük természetesen. Némelyek az emberek kérdéseire válaszoltak, mások a kocsiban néztek széjjel, megint mások hordárok régi gyakorlottságával már a csomagokat kezdték kirakodni, és mindez valami furcsa, rókaszerű fürgeséggel. Mindegyikük mellén a fegyenceknél szokásos számon kívül még egy sárga háromszöget is ott láttam, s bár ennek a színet nem volt igen nehéz megfejtenem természetesen az értelmét, hirtelen mégis megütötte valahogy a szemem, az út folyamán erről az egész ügyről majd, hogy nem el is feledkeztem kisé. Az arcuk se volt épp igen-igen bizalomgerjesztő. Szétálló fülek, előre meredő orrok, beesett apró, ravasz fényű szemek. Csak ugyan a zsidóknak látszottak minden tekintetben. Gyanúsnak és egészükben idegenszerűeknek találtam őket. Amikor minket fiúkat is észrevettek, úgy láttam, egész izgalomba jöttek. Mindjárt sebes, valamiképp hajszolt suttogásba fogtak, és akkor tettem azt a meglepő felfedezést, hogy a zsidóknak úgy látszik nem csupán a héber a nyelvük, amiképpen ez ideig hittem, rezdi jidis, vettem ki ugyanis lassacskán a kérdésüket. A fiúk is, én is mondtuk neki. Nein. Láttam, nem nagyon voltak megelégedve. akkor meg a német alapján könnyen megértettem, a korunkra lettek egyszerre mind igen kíváncsiak. Mondtuk 14, 15, ki mennyi volt. Rögtön igen tiltakoztak kezükkel, fejükkel, egész testükkel. Zesztány, suttogták mindenfelől, Zesztány. Csodálkoztam, és egyiküket meg is kérdeztem. Váró, willst du arbeiten? Akarok-e dolgozni, kérdezte erre ő. Árkos, vonásos szemének valahogy üres tekintetét egészen az enyémbe vágva. Mondtam neki, natürlich, természetesen, hisz utóvégre is ezért jöttem, ha meggondoltam. Amire ő nem csupán megragadta sárga csontos kemény kezével, de még alaposan meg is rázta a karomat, úgy mondta, akkor hát Zesztály. Verstájsz di, Zesztály. Láttam, haragszik, és amellett igen fontos is néki a dolog, úgy néztem, és miután septében még előbb a fiúkkal is megbeszéltük, némi derűvel, de beleegyeztem. Legyek hát 16 éves. Ne legyenek továbbá, bármit is mondjanak, és egészen függetlenül a való igazságtól közöttünk testvérek, és főként nagy ámulatomra ikrek. Legkivált kép azonban, jeder abrájten niszka miden niszka krenk. Ennyit tudtam még meg tőlük, és pedig az alatt a két, tán nem is egész kerek perc alatt, amíg a tolongásban a helyemről a kocsi ajtóig értem, és ott nagyot ugrottam végre ki a napfénybe, a szabad levegőre. Mindenek előtt is egy lapálynak látszó roppant területet vettem észre. Mindjárt el is vakultam kísérettől a hirtelen tágasságtól, az égnek meg ennek a síkságnak az egyformán fehér, szememet fájdító ragyogásától. De nem is volt igen időm szemlélődni, körülöttem nyüzsgés, zsibongás, szavak, események foszlányai rendezkedés. A nőknek, hallottam, kis időre el kell most köszönniük, hisz végtére is nem fürödhetünk velük egy azon fedél alatt. Az idősekre, gyöngélkedőkre, kicsinyekkel lévő anyákra, továbbá az út fáradalmától kimerültekre viszont távolabb autók várakoztak. Mindezt újabb rabok adták megint értésünkre. Észrevettem azonban, hogy ideként most már zöld sapkában, zöld gallérjára, a karjuk beszédes irányt mutató mozdulataival német katonák tartják mögöttük rajtam mindenen a szemük. Egy kicsit meg is könnyebbültem a láttukra, mivel takarosan, jól ápoltan ebben az egész zűrzavarban egyedül szilárdan és nyugalmat sugárzóan hatottak. Sok közülünk való felnőttnek is hallottam mindjárt, és egyet is értettem az intelmével. Iparkodjunk a kezükre járni, kérdéseket, búcsúzkodást rövidre fogni, értelemmel, s ne ilyen gyülevész példával mutatkozunk be a németeknek. A továbbiakról aztán nehéz volna beszámolnom. Valami kásásan fortyogó, örvénylő áradat vitt sodort ragadott magával. Mögöttem váltig egy női hang rikoltozott bizonyos kistáskáról, amelyről tudatta valakivel, hogy ő nála maradt. Előttem meg zilált külsejű öregasszony lábatlankodott, s alacsony fiatalember magyarázatát hallottam. Fogadjon szót, mama, hisz hamarosan úgy is találkozunk. Nicht wahr, Herr Offizier, fordult oda bizalmas, némiképp valahogy felnőttek módján összetartó mosollyal egy épp ott intézkedő német katonához. Wir werden uns bald wieder. S már is égtelen visongásra, maszatos, de göndörfürtű, s kirakati bábú módjára öltöztetett kisfiúra lettem figyelmes, amint egy szőke nő szemlátomást a mamája kezéből iparkodott furcsa rángások és vonaglások közepette szabadulni. Én apukával akarok menni, én apukával akarok menni, sikította, bömbölte, üvöltötte fehér cipős lábával, nevetségesen dobogva, toporzékolva a fehér kavicsokon, a fehér porban. Közben a fiúkkal is igyekezem tartani a lépést, követni Rozi felhangzó hívásait, jeladását, mi alatt virágdíszes, újatlan nyári ruhában termetes asszonyság csörtetett mindenkin rajtam is keresztül, abba az irányba, amer az autókat mutatták. Aztán apró, fekete kalapos, fekete nyakkendős öregúr forgolódott, csodródott, taszigálódott egy ideig előttem, fürkésző arccal kutatva körbe, s el-el kiáltva magát. Ilonka, Ilonkám! Vagy meg magas, csontos arcú férfi és hosszúhajú fekete nő tapadt arcával, szájával, egész testével össze, és okozott futó bosszúságot mindenkinek, míg végül a nőt, vagy még leányt inkább. Az áradat szakadatlan ostroma valahárom mégiscsak elválasztotta, elvitte és magába nyelte, bár távolodóban is látni még egyszer-egyszer erőlködve kiemelkedni és széles mozdulattal búcsút inteni onnan. Mindezek a képek, hangok, események meg is zavartak, el is szédítettek kísérben a végezetül már egyetlen furcsa, színes, mondhatnám bolondos benyomássá összekeveredő forgatagban. Más, meg lehet fontosabb dolgokat ezért is voltam csak kevésbé képes figyelemmel kísérni. Itt például nehezen tudnám megmondani, A magunk, a katonák, a rabok, vagy mindannyiunk közös erőfeszítésének volt-e inkább az eredménye, hogy végül mégis egy hosszú oszlop alakult ki, most már csupa férfiakból, csupa szabályosan elrendezett ötös sorokból körülöttem, amely lassan, de végre egyenletesen mozgott velem lépésről lépésre előre. Ott elől erősítették meg ismét. Fürdő, előbb azonban értesültem, még orvosi szemle is várakozik mindnyájunkra. Említették, de magamnak sem volt nehéz természetesen megértenem, aféle sorozásról, alkalmassági vizsgálatról van szó, a munka szempontjából nyilvánvaló módon. Addig is kifújhattam magam kissé. Mellettem, előttem, mögöttem a fiúkkal is oda-oda szóltunk, intettünk egymásnak, meg vagyunk. Meleg volt. Magam körül is nézhettem, tájékozódhattam egy kevésbé, hol is vagyunk tulajdonképpen. Az állomás takaros volt. Talpunk alatt az íj helyeken megszokott kőzúzalék, arrább gyepsáv, benne sárga virágok, egy végtelenbe vesző hibátlanul fehér aszfaltút. Azt is észrevettem, hogy ezt az utat a mögötte kezdődő egész beláthatatlan területtől egyforma hajlatú oszlopsor, közte meg fémesen villogó tüskés dróthúzalok választják el. Könnyű volt kitalálnom, így hát arrafelé lakhatnak nyilván a fegyencek. Most először kezdek, talán mert most először jutott időm is rá, jobban is érdekelni, és kíváncsi lettem volna a vétkükre. A méretek, ennek a síkságnak az egész kiterjedése is megint meglepett, ahogyan körülnéztem. Már azonban a sok ember közt, meg ebben a kátáztató fényben is igazán pontos képet nem igen nyerhettem róla. Alig tudtam csak megkülönböztetni a távolban földhöz lapuló épületféléket, itt-ott pár vadászlesforma evelvényt, szegletet, tornyot, kéményt. A körülöttem lévők, fiúk, felnőttek odafenn is mutattak valamit, hosszúkás, mozdulatlan, kemény csillogású testet, a felhőtlen, de mégis inkább fakószínű ég fehér gőzeibe fúródottam. Zeppelin volt tényleg. A magyarázatok a környékemen általában a légelhárításban egyeztek meg. Akkor jutott ismét eszembe valóban, még a hajnali sziréna szó. Azért a német katonákon itt körülöttünk nyomát se láthattam zavarnak vagy ijedelemnek. Emlékszem a hazai riadalmakra ilyenkor, és ez a megvető nyugalom, ez a sérthetetlenség is tette itt egyszerre, pontosabban is érthetővé előttem azt a fajta tiszteletet, amivel odahaza általában a németekről beszéltek. Két villámformájú vonás is csak most tűnt szemembe a galériukról. Így is állapíthattam meg, hogy eszerint hát az SS-ek hírneves alakulatához tartozhatnak, amelyről otthon is sokat hallottam már. Kijelenthetem, cseppet sem találtam őket veszedelmeseknek. Kényelmesen fölös alájártak, cirkáltak az oszlopok egész hosszában, kérdésekre válaszoltak, bólogattak, némelyünket szívélyesen háton vagy válba is veregettek. Még valamit megfigyeltem így a várakozásnak ezekben a dologtalan perceiben. Odahaza is sokszor láttam már német katonákat, igen, természetesen. De olyankor mindig sietősen, mindig zárkózott, elfoglalt arccal, mindig kifogástalan öltözékben. Már most itt másképp, hanyagabbul, némileg, ez volt a megfigyelésem, otthonosabban mozogtak valahogyan. Még apróbb eltéréseket is észrevehettem, puhább, vagy merevebb, csillogóbb, vagy csak aféle, mint egy munkához való sapkákat, csizmákat, egyenruhákat. Az oldalán mindnek fegyver, s utóvégre katonáknál ez természetes dolog is persze. De sokok kezében láttam még ezen felül botot is. Amolyan kampós, rendes sétapálcát, és ez meglepett kissé, hisz végtére mind hibátlan járású, láthatóan javaerőben levő férfiak voltak. Hanem aztán jobban közelebbről is szemügyre vehettem ezt a tárgyat. Arra lettem ugyanis figyelmes, hogy egyikük előttem, s nékem félig háttal, egyszerre vízszintesen a csípője mögé vitte, s ott a két végénél fova, unottnak tetsző mozdulattal hajlítgatni kezdte. A sorral együtt mind közelebb értem hozzá, és akkor láttam csak, hogy nem fából van, hanem bőrből, és nem bot, hanem korbács. Furcsa érzés volt egy csöppet, de hát nem láttam példáját, hogy hozzá is folyamodtak volna, meg aztán elvégre sok a fegyenc is körülöttünk, beláttam. Közben hallottam, de alig ügyeltem azokra a fölhívásokra, mikor egy ízben emlékszem géplakatosi munkakörben kérették, hogy lépjenek ki a hozzáértők, máskor ikertestvéreket, testi hibásokat, sőt, némi derültség közepet, esetlegesen köztünk található törpéket, majd meg gyermekeket kerestek, mivel, amint hír lett, ezekre megkülönböztetett bánásmód, munkahelyett tanulás, mindenféle kedvezések várnak. Pár felnőtt bennünket is búzított a sorban, ne szalasszuk el az alkalmat. De hát eszemben volt még a vonatbeli rabok intelme, no meg egyébként is dolgozni, s nem gyermekmód élni volt is inkább természetesen kedvem.
De mindez alatt jó darabot haladtunk már előre. Észrevettem, a katonák meg a rabok egyszerre igen megsokasodtak körülöttünk. Az ötös sorunk egy ponton libasorrá formálódott át. Ugyanakkor felszólítottak, vessünk le magunkról kabátot, inget, hogy mezítelen felsőtesten járulhassunk majd az orvos elé. Az iram is, éreztem, fokozódik. Egyszer s mind két külön csoportosulást is megpillantottam. Ott elől. Egy nagyobb, igen vegyes társasága jobb, egy másik, kisebb, s valahogyan tetszetősebb, ahol emellett néhány közülünk való fiút is ott láttam már, a bal kezem felől gyülekezett. Ezek az utóbbiak látszottak mindjárt, az én szememben legalábbis, az alkalmasaknak. Közben, mégpedig, mind szaporábban, egyenesen arra felé tartottam, amerről a sok mozgó jövő menő alak zűrzavarában most már egy szilárd pont, egy kifogástalan egyenruha is iderém lett, a német tisztek magasba törő, ívelt tányérsapkájával. Aztán már csak azon lepődtem meg, hogy mennyire gyorsan kerültem sorra. Maga a vizsgálat különben mindössze csak amúgy 2-3 másodpercet vehetett körülbelül igénybe. Épp előttem még Moskovics következett. Őneki azonban az orvos nyomban a másik irányba mutatott, egyik ujját is kinyújtva utat. Még hallottam, amint próbálta volna magyarázni. Arbeiten, zechcén. De valahonnan egy kéz nyúlt érte, s már is illítem a helyébe oda. Engem már, láttam, alaposabban megnézett az orvos, mérlegelő, komoly és figyelmes pillantással. Én is kihúztam magam, hogy megmutassam néki a mellkasomat. És még, emlékszem, el is mosolyodtam kisé így Moskovics után. Az orvoshoz is mindjárt bizalmat éreztem, mivel igen jó megjelenése, s rokonszenves, hosszas, borotvált arca volt. Inkább keskeny ajkakkal, kék vagy szürke, minden esetre világos, jóságos tekintetű szemmel. Jól megnézhettem, mi alatt ő meg a kesztyűs kezét, két oldalt az arcomhoz támasztva, hüvelykével a szemem alatti bőrt húzta két oldalt kisé lejjebb. Orvosok amolyan még hazúról ismerős mozdulatával. Ugyanakkor halk, mégis igen világos, művelt embert eláruló hangon azt is megkérdezte, wie viel Jahre alt bist du? De szinte amúgy egész mellékesen. Mondtam neki, 16. Könnyedén bolintott, de valahogy mintegy csak megfelelő válasznak inkább, sem mint az igazságnak. Akkor legalábbis ez volt hirtelenjében a benyomásom. Egy másik megfigyelésem, inkább csak futó észlelésem, lehet, hogy téves volt, de mintha elégedetnek, némiképp már-már megkönnyebbültnek látszott volna. Valahogyan úgy érettem, tetszhettem neki. Akkor aztán egy kezével, még az arcomnál tolva, a másikkel meg az irányt is mutatva az út túloldalára az alkalmasokhoz küldött. A fiúk már diadalmasan, az örömtől nevetve vártak. És ezeknek a ragyogó arcoknak a láttára értettem is meg talán azt a különbséget, amely a mi csoportunkat az átellenbeniektől valójában elválasztja. A siker volt, ha helyesen éreztem. Akkor hát felhúztam az ingemet, még pár szót váltottam a fiúkkal, megint várakoztam. Innen most már az út másik felén folyó egész munkát is új szemszögből láttam. Az emberek áradata szakadatlan folyamban hömpölygött, szorult szűkebb mederbe, gyorsult föl, majd ágazott az orvos előtt ketté. A fiúk is egymás után érkeztek meg, s most már én is részt vettem a fogadásukban természetesen. Távolabb egy másik oszlopot, a nőket is megpillantottam. Köröttük is ott voltak a katonák, a rabok, előttük is ott egy orvos, s ott is pontosan ugyanúgy történt minden, kivéve, hogy őnékik nem kellett levetniük a felső ruhájukat, s ez érthető dolog is volt, ha meggondolom persze. Minden mozgott, minden működött, mindenki a helyén, s végezte a magáét, pontosan, derűsen, olajozottan. Sok arcon láttam mosolyt, szerényebbet vagy magabiztosabbat, nem kétkedőt, vagy az eredményt már előre sejtőt, alapjában azért mégiscsak egyformát. Ugyanolyat körülbelül, amilyet az imént a magamén is ott éreztem. Ugyanezzel a mosolyjal fordult valami kérdéssel oda egy katonához, fehér esőkabátját összefogva a mellén, egy barna, innen igen szépnek tetsző, kerekfülbe valós nő. És ugyanígy mosolyogva lépett idébb, éppen az orvos elé egy jó arcú fekete férfi. Alkalmas volt. Az orvos munkáján is hamar kiigazodtam. Öreg ember érkezett, világos, a másik oldal. Fiatalabb, ide hozzánk. Egy másik, hasas, mindamellett keményen kihúzva magát, mint hiába. De nem. Az orvos mégis erre küldte. És nem voltam egészen elégedett, mivel magam részéről inkább éltesnek találtam kissé. Azt is meg kellett állapítanom, hogy a férfiak nagy többsége mind rendkívül borostás, nem épp igen jó benyomást keltő. Így az orvos szemével voltam kénytelen meglátni azt is, hogy mennyi köztük az öreg, vagy egyéb okból haszna vehetetlen ember. Egyik túl sovány, másik túl kövér, egyet meg szemének rángatózása, szájának, órának szimatoló, nyúrra emlékeztető szüntelen fintorgása alapján a féle idegbajosnak ítéltem. Bár különben ez is kötelességét ismerően teli készséggel mosolygott, mielőtt igyekvő, furcsán kacsázó léptekkel sietett oda az alkalmatlanok közé. Megint egy, kabátja inge már a kezén, nadrágtartója a combjára eresztve, s jól látszott a karján, mellén, laza, itt-ott már fityegni kezdő bőre. De az orvos elé érve, rögtön az alkalmatlanok közt neki természetesen helyet mutatott, ezen a szakálltól dudvás arcon egy bizonyos kifejezés. Ennek a kiszikkat, fölrepedezett szájnak egyfajta, bár ugyanaz, s mégis ismerősebb mosolya megmozdította némiképp az emlékezetemet. Mintha valami mondandója lett volna még az orvos számára, úgy néztem. Csak hogy az most már nem ő rá, hanem a következőre figyelt, és akkor egy kéz, véletően amely előbb Moskovicsot, most őt rántotta el az útból. Egy mozdulatot tett, visszafordult, arcán megkökkent és méltatlankodó kifejezéssel. Úgy van, a szakértő volt, nem tévedtem. Aztán még egy-két percet várakoztunk. Az orvos előtt még igen sokan, itt a mi társaságunkban fiúkkal, emberekkel úgy 40-en lehettünk körülbelül, a becslésem szerint, amikor szóltak, fürödni indulunk. Egy katona lépett hozzánk, hamarjában nem is láttam honnan, alacsony, inkább már idősecske, békés külsejű ember nagy puskával. Amolyan közkatonának néztem. Lozgemme vorne, szólított meg, vagy valahogy hasonlóan, nem épp nyelvtankönyvek szabályzata szerint, mint megállapítottam. Bárhogy is, az én fülemnek kellemesen csengett, mint hogy a fiúkkal már kicsit türelmetlenek voltunk, igaza szólva nem igen a szappan, mint legőrső sorban is inkább a víz miatt persze. Az út egy rótfonatú kapun keresztül vezetett beljebb. A kerítés mögötti területre, valahová, ahol úgy látszik a fürdő is lehet. Laza csoportokban, nem sietve, beszélgetve, nézelődve vágtunk neki. Mögöttünk szótlanul a katona poroszkált egykedvűen. Lábunk alatt megint egy széles, kifogástalan fehér műút, előttünk egész, némileg fárasztó távlatú síkság, a forróságtól már mindenütt csak úgy rezgő és hullámzó levegőben. Még agályoskodtam is, nem lesz-e túl messze, de hát mint utóbb kiviláglott, a fürdő épület az állomástól mindössze csak amúgy 10 perc járásnyira esett. Amit ezen a rövid úton a környékből láttam, egészében az is elnyerte a tetszésemet. Kivált kép egy futballpálya, örvendeztetett igen meg. Mindjárt az úttól jobb kéz irányba eső nagy tisztáson. Zöld gyep, a játékhoz szükséges fehér kapuk, fehérrel kirajzolt vonalak. Minden ott volt, hivogatóan, frissen, jó karban, a legnagyobb rendben. Emlegettük is mindjárt a fiúkkal, no, munka után itt fogunk majd futballozni. Még nagyobb örömre adott okot, amit pár lépés után az út bal szegélyén pillantottunk meg. Vízcsap volt, semmi kétség, a fajta útmenti nyomóskút. Próbált volna mellette egy pirosbetűs tábla óvni, kein Trinkwasser, hanem hát epercben ez együnket se igen tarthatott vissza persze. A katona egész türelmes volt, és elmondhatom, rég esett már víz ennyire jól. Még ha utóbb valami vegyszer sajátságos, szúrós és émeítő ízét hagyta is a számban. Tovább menet házakat is láttunk, ugyanazokat, amelyeket már az állomásról is észrevettem. Valóban így közelről is furaforma építmények voltak, hosszúak, laposak, meghatározhatatlan színűek. tetejükön egész hosszukban kitüremkedő valamilyen szellőző vagy világító berendezéssel. Mindegyiket kerti utacska vette körül vörös kavicsokból. A műúttól meg mindeniket ápolt pázsit darab választotta el. Köztük, derült álmélkodásomra, kis veteményeseket, káposztást láttam, az ágyásokban meg mindenféle színű virágtenyészet. Minden igen tiszta, takaros és szép volt. Csak ugyan, látnom kellett, igazunk volt a téglagyárban. Csak egy valami hiányzott némileg, rá is jöttem. Az, hogy mozgásnak, életnek nem látom környékükön a nyomát. De hát gondoltam, ez természetes lesz, hisz a lakosok számára végtére is munkaideje van.
A fürdőben is balra kanyarodva, s újabb drótkerítés, megint újabb drótkapu után, egy udvaron találtuk meg, láthattam, már fölkészülten fogadtak, minden készséggel jó előre elmagyaráztak. Először is egy köves padlatú, előtérforma helységbe jutottunk. Ideben már is igen sokan voltak, akikben a mi vonatunkból valókra ismerhettem rá. Ebből is értettem meg, hogy a munka vélhetőleg itt is lankadatlanul halad. Az állomásról folyamatos csoportokban hozhatják, úgy látszik fölötni az embereket. Itt is megint egy rab volt a segítségünkre. Egy, azt kellett találnom, rendkívül választékos fegyent. Rabok csíkos öltönyét hordta ugyan ez is, csak hogy válban kitömve, derékban elkeskenyítve, bátran mondhatom a legjobb, szinte már föltűnő divat szerint is szabva és vasalva, emellett jól fésült, feketén csillogó rendes haja, mint akár minékünk, szabad embereknek. Állva fogadott. A terem szemközti végében egy katona jobbján, aki viszont kisebb asztalka mögött foglalt helyet. Ő maga is apró volt, kedélyes külsejű is igen kövér, már a nyakánál elkezdődő hassal, körös körül egészen a galériára fodrozódó állal, ráncos, sárga, szőrtelen arcában mulatságos, mindössze résnyi szemmel, némileg a fajta törpére emlékeztetett kissé, akiket az állomáson még aztünk kerestek. Azért a fején tekintélyes sapka, az asztalon meg újdonatúj fényű irattáska, mellette fehér bőrből fonott, amúgy el kellett ismernem, igen szép művű korbács, szemlátomást a személyes tulajdona. Mindezt kényelmesen megfigyelhettem a sok vál meg fejhézagaink keresztül, mielőtt mi, újonnan érkezettek is iparkodtunk befészkelődni, elrendeződni valahogyan a már is tömött helységben. Ugyanez idő alatt a rab ki, majd sietve is szét ismét visszasúrant egy szemközti ajtón, hogy utána a katonával közöljön valamit, nagy bizalmasan, majdnem, hogy egész a füléhez hajolva. A katona elégedetnek látszott, s a vékony, metsző és szuszogó, inkább gyerekre vagy tán nőre valló hangja is nyomban hallhatóvá vált, amint pár mondatot válaszolt néki. Akkor aztán miután kiegyenesedett, és egyik kezét is a magasba tartotta, a rab most egyszerre tőlünk kért csendet és figyelmet. És most először éltem némileg magam is át azt a gyakorta idézett tapasztalatot, hogy mit is jelent az otthonias ízű magyar szó váratlan öröme az idegenben. Ilyenképpen honfitársal álltam tehát szemben. Mindjárt meg is szántam kissé, hisz látnom kellett, még egészen fiatal, értelmes, fegyent volt ellenére is azt voltam kénytelen találni, megnyerő arcú férfi, és nagy kedvem lett volna megtudni tőle, ugyanhonnan, miként, s mifajta vétség miatt kerülhetett rabságba vajon. De hát egyelőre annyit adott csak értésünkre, hogy a tennivalónkat szándékszik ismertetni, tudatni a Herr Oberscharführer hozzánk való kívánalmát. Ha mi is azon leszünk, amint azt egyébként el is várják tőlünk, tette hozzá, akkor minden gyorsan és simán fog lebonyolódni, ami, bár ő szerinte főként a mi érdekünk, de biztosított, hogy egyben a Herr Ober óhaja is, ahogy most már kisé félretéve a hivatalos formát, rövidebben, és érzésem szerint valahogyan meghittebben is nevezte. Aztán pár egyszerű így helyzetben nyilvánvaló dologról értesültünk tőle. Mielőtt a katona is élénk bólogatással hagyta helyben, igazolt a számunkra mindegy, végtére is egy rab szavainak a hitelét, barátságos arcával, vidám szemével egyre hol ő, hol meg mi felénk fordulva. Megtudhattuk például, hogy a következő helységben, azaz a vetkőzőben kell majd levetkőznünk, s minden ruhánkat az ott lelhető fogasokra rendben fölaggatnunk. A fogasokon számokat is találunk majd. Mielőtt mi fürdünk, a ruhánkat is fertőtlenítik. Már most nem is szükséges talán külön elmagyarázni a vélte, s szerintem is igaza volt, Miért oly fontos, hogy a fogas a számát mindenki jól vinse az emlékezetébe? Annak az indítványának sem volt nehéz belátnom a hasznát, hogy a cipőnket is ajánlatos, a párjával összekötöznünk, minden esetleges keveredés elkerülése végett, mint hozzátette. Azután fodrászok veszek majd ígérete szerint gondoskodásukba, s végül maga a fürdés következhet. Előbb azonban így folytatta. Lépjenek elő azok, akiknél még pénz, arany, ékkő vagy bármi egyéb érték, és helyezzék önként a Herr Obernál letétbe, mint hogy ez az utolsó alkalmuk, amikor a holmiktól még büntetlenül szabadulhatnak. Amint ugyanis elmagyarázta, a kereskedés, mindennemű adásvétel következésképp tehát értéktárgyak birtoklása és bevitele is a legszigorúbban tilos a lágerba. Ezt a számomra új, de a német fogalomból mindjárt jól érthető kifejezést használta. Fürdés után minden szemét megröngeneznek, mégpedig egy külön ecélre való készülékben. Így tudtuk meg tőle, és a katona is kifejező bólogatással, feltűnő jókedvel, félreérthetetlen helyesléssel adott külön nyomatékot a röntgen szónak, amit nyilvánvalóan ő is megérthetett. Eszembe is jutott, akkor hát mégiscsak fontos lehetett, úgy látszik, a csendőr értesülése. Maga részéről a rab ehhez még annyit fűzhetett, mondta hozzá, hogy a csempészés kísérlete, amiképp a vétkes egyébként a legsúlyosabb büntetést, mi valamennyien pedig a német hatóság előtti becsületünket kockáztatnánk, az ő nézete szerint ilyenképpen céltalan és értelmetlen. Semmi kétség. Habár a kérdés engem nem igen érintett, úgy találtam, igaza lehet. Egy kevéske csönd következett, érzésem szerint a vége felé már-már némiképp kényelmetlenné váló csönd. Aztán elő a mozgolódás, valaki helyet kért, s egy ember vált ki. Tett valamit az asztalra, majd tért sietve újból vissza. A katona valamit mondott neki, dicsérően hangzott. A tárgyat, aprók a holmit az én helyemről nemigen láthattam, mindjárt az asztal fiókjába tette, miután előzőleg meg is nézte, futópillantással felbecsülte mindegy. Úgy néztem, meg volt elégedve. Akkor megint szünet, de az előbbinél rövidebb, majd megint mozgolódás, és megint egy másik ember. És azután már szünet nélkül egyre bátrabban, és mind szaporában léptek elő, járultak egymás nyomában az asztalhoz, s helyeztek egy-egy fénylő, koppanó, pendülő vagy zizzenő tárgyat oda, a korbács meg az irattáska közti kis szabad helyre az emberek. Mindez eltekintve a léptek, a tárgyak neszétől, na meg a katona újkori vékony, kurta, mindannyiszor jókedvűen s bátorítóan hangzó megnyilvánulásától a legteljesebb némaságban ment végbe. Azt is észrevettem, hogy a katona minden egyes tárgyal pontosan ugyanazt az eljárásmódot alkalmazza. Így, ha egyszerre akár két darabot tett is valaki elébe, ő akkor is külön megszemlélte, némelykor elismerő bólintás kíséretében is először az egyiket, külön kihúzta kedvéért a fiókot, külön elhelyezte benne majd a fiókat, többnyire a hasával ismét visszazárta, hogy azután a következő darabra térjen át, és ismételje meg azzal is pontosan ugyanezt. Egész elámultam, mi minden került még így elő végtére is a csendőrök után. De ez a sietőség, az embereknek ez a hirtelen fölbújtulása is meglepett kissé, miután ez ideig már elvállaltak minden ügybajt, minden gondot, ami már a tárgyak birtokával jár. Ezért is láthattam tán az asztaltól visszatérőben ugyanazt a kicsit restelkedő, kicsit ünnepélyes, de egészen bizonyosképp valahogyan megkönnyebbült kifejezést majd valamennyi arcon. No, még végeredményben itt új életkapujában is állunk. S beláttam az egészen más helyzet elvégre, mint a csendőrségen természetesen. Mindez az egész esemény úgy 3-4 percet vehetett körülbelül igénybe, ha pontos akarnék lenni. A továbbiakról aztán már nem sokat mondhatok. Lényegében minden a rab útmutatása szerint történt. Kinyílt a szemközti ajtó, és egy helységbe jutottunk, amely hosszú padokkal, fölöttük meg fogasokkal volt csak ugyan végig berendezve. A számot is nyomban megtaláltam, s magamban többször el is ismételtem, hogy nehogy valamiképp elfeledjem. A cipőmet is összekötöztem úgy, amint a rab tanácsolta. Nagy, alacsony mennyezetű lámpákkal igen fényesen kivilágított terem következett. Körös körül a falak mentén már nagyban jártak a borotvák, beregtek a villanyra működő hajnyírógépek, serénykedtek a borvéjok. Mind csupasz egyenc. Én az egyikhez kerültem, a jobb oldalom. Foglaljak, mondta vélhetően, mert a nyelvét nem értettem, az előtte levő zsámolyon helyett. Már a nyakamhoz is nyomta a gépet, már le is nyírta a hajamat, de mindegy szálig egészen kopaszra. Aztán borotvát vett kézbe, álljak fel, tartsam fel a karom, mutatta, és utána kaparászott valamit a hónom alatt a beretvával. Majd meg ő ült le elém a zsámolyba. Se szó, se beszéd megragadott annál a szervemnél, amely a legérzékenyebb, majd a borotvájával onnan is lekaparta az egész koronát, minden szál szőrt, azaz az egész férfias büszkeségemet, ami pedig nem is oly rég, hogy sarjadzott. Meg lehet oktalanság, de ezt a veszteséget még valahogy a hajamnál is jobban fájlaltam. Meglepődött, és egy kissé bosszús is voltam, de hát beláttam, nevetséges dolog volna fönnakadnom így csekészségen alapjában véve. De különben is láttam, mindenki más, a fiúk is hasonlóképp jártak, és mondogattuk is rögtön a saját fiúnak, no, mi lett most a lányokkal? De szóltak tovább. A fürdő következett. Az ajtóban is barna szappandarabot nyomott előttem épp Rozi kezébe egy rab, s mondta is, mutatta is, három személy részére. A fürdőben talpunk alatt síkos farácsot, fejünk felett csőhálózatot, s rajta rengeteg zuhany találtunk. Már sok volt ide benne mesztelen, bizony nem épp igen kellemes illatú ember. Érdekesnek találtam még, hogy a víz magától egészen váratlanul eredt meg, mielőtt előzőleg mindenki, magam is hasztalan keresgéltem valahol csapot. A víz nem volt igen bősugarú, de a hőmérsékletét üdítően hűsnek, ebben a nagy melegben épp kedvemre valónak találtam. Mindenek előtt is jó nagyot ittam, s megint ugyanazzal az ízzel találkoztam, mint előbb a kútnál. Aztán élveztem csak a kissé a bőrömön is a vizet. Köröttem is mindenféle vidám neszek, tocskolódás, küszkölés, bújtatás, derűs gondtalan perc volt. A fiúkkal sokat bosszantottuk egymást a kopaszfejünk miatt. A szappanról kiderült sajna, bizony nem nagyon habzik, viszont sok benne a karcolást okozó szemcse, éles szemcse. Ezért egy kövérkés ember itt, a közelben, hátán, mellén, fenekén kunkorodó szőröket, amiket úgy látszik, meghagytak rajta, mégis hosszan dörzsölgette magát vele, ünnepélyes mondhatnám, valamilyen szertartásos mozdulatokkal. Valami a haján kívül természetesen, az én szememben, ha megnéztem, mégis hiányzott róla. Akkor vettem csak észre, hogy az állam meg a szája körül valóban fehérebb, mint máshol, s friss, piros bevágásokkal is teli van a bőre. A téglagyári rabbi volt az, ráismertem. Így hát ő is eljött. Szakán nélkül már kevésbé szokatlannak, egyszerű, kissé nagyorú alapjában hétköznapias külsejű embernek láttam. Nagy javában még épp a lábát szappanozta, amikor ugyanazzal a váratlansággal, amivel megerett, most meg egyszerre elapadt a víz. Akkor meglepettem föl, vagy mindjárt ismét le, maga elé nézett, de valahogy megadóan, mint aki tudomásul veszi, megérti, és egyben meghajol mindegy a felső intézkedés akarata előtt. De magam sem tehettem egyebet. Már vittek, már nyomtak, már szorítottak is kifelé. Rosszul világított helységbe kerültünk, ahol egy rab minden kézbe, az enyémbe is zsebkendő, nem, kiderült, törölközőt adott, intve, használat után visszakéri. Egy másik meg fejemre, hónom aljára, s arra a bizonyos érzékeny pontomra kent ugyanakkor lapos ecsetkével valami gyanús színű, viszkető érzést okozó, s az orvacsaró illata után fertőtlenítőszerre valló folyadékot, de egész váratlan, rendkívül gyors és ügyes mozdulattal. Majd folyosó következett, jobb oldalon két kivilágított ablakkal, s utoljára egy harmadik, ajtótlan helységgel. Mindegyikben egy-egy rab állt, és ruhaneműt osztogatott. Kaptam, ugyanúgy, mint mindenki. Egy valaha bizonyára kék alapon fehér csíkozású inget nagyapám korabeli gomb és gallértalan nyakkal, úgy szintén legfőjebb csak vénségeknek illő lábra valót, a bokánál hasítással és két valóli gatyamadzaggal, egy viseltesnek látszó öltönyt, de a fegyenceké pontos mását. Vászomból és kékfehér csíkokkal. Szabályos rabruhát, bárhogyan is néztem, majd a nyitott helységben már magam választottam ki egy halom fura, fatalpú, vászonbetétes, s nem fűzővel, hanem oldalt három gombbal fölszerelt cipő közül, ami hirtelen körülbelül a lábamra illett. S nem felejtek még két szürke szövet darabot, úgy véltem zsebkendő céljából nyilván, na meg egy elmaradhatatlan kelléket, még végül a puha, kerek, ütött kopott s keresztcsíkokú fegyenc sapkát. Haboztam egy kissé. De hát a mindenfelől sürgető hangok, körülöttem a kapkodó, lázas öltözködés közepette én se várakozhattam, ha csak nem akartam mások mögött elmaradni persze. A nadrágot, mivel bő volt, s hiányzott hozzá az öv, vagy valami tartó, csomóra voltam kénytelen amúgy kutyafuttában kötni, a cipőről meg az az előre nem látható tulajdonság derült ki, hogy nem hajlik a talpa. Mindeközben, hogy a kezem szabad legyen, a sapkát is a fejemre illesztettem. A fiúk is mind elkészültek már, csak néztük egymást, nem tudva nevessünk-e, vagy csodálkozzunk inkább. De egyikre sem volt idő, már kint is voltunk újra a szabadban. Nem tudom, ki intézkedett, az se, hogy mi történt. Arra emlékszem csak, hogy valamilyen nyomás nehezedett rám, valamilyen lendület vitt, taszított. Az új cipőmben még botladozva kissé, porfelleg, s mögülem olyféleképp hangzó fura puffanások közt, mintha valakinek netán a hátát csapkodták volna. Egyre előre, újabb udvarok, újabb drótkapuk, drótsövények, kerítések, kitáruló, bezáruló, szemem előtt végül már egymásra mosódó és zavarosan összekeverődő szövevénye felé.
Nincs is új raptán úgy vélem, aki ezen a helyzeten eleinte még ne csodálkozna kissé. Így azon az udvaron, ahová a fürdőből végezetül is megérkeztünk, a fiúkkal először még soká nézegettük, csodáltuk, megforgattuk egymást. De egy fiatalnak látszó emberre is figyelmessé váltam itt a közelben, aki hosszasan, elmélyült figyelemmel, s egyben valahogyan tétován is vizsgálgatta, tapogatta egész ruházatát végig, minthogyha csak anyagának minőségéről, mint egy a valódiságáról kívánt volna meggyőződni. Utána fölpillantott, mint akinek valami hirtelen megjegyezni valója volna, de mint aki egyszerre maga körül is csupa íj ruhát láthat csak, és ezért aztán mégsem mond végül semmit. Ez volt legalábbis abban a pillanatban, meg lehet persze tévesen a benyomásom. Még kopaszon, s a magas termetére kissé rövid fegyenc öltözékében is megismertem benne a csontos arcáról a szerelmest, aki úgy egy órája körülbelül, mert ennyi idő telhetett el a megérkezésünktől egész átváltozásunkig, annyira nehezen adta ki a kezéből a fekete hajú leányt. Egy valamit azonban igen megbántam itt. Még otthon egyszer találomra levettem a polcról, emlékszem, egy eldugottabb, s ki tudná mióta olvasatlanul ott porosodó könyvet. Egy rab volt az írója, s azután magam sem olvastam végig, mert nem nagyon tudtam a gondolatát követni, aztán meg a szereplőknek rettentő hosszú, többször három megjegyezhetetlen nevük is volt, s végül, mert cseppet sem érdekelt, no meg igazat szólva, némelyest viszonyogtatott is a rabok élete. Ilyenképp a szükség idejére azután tanulatlan maradtam. Az egészből azt jegyeztem csak meg, hogy a rab, ennek a könyvnek az írója, állítása szerint jobban emlékezett a fogsága első, tehát a tőle már távolabbi, mint a későbbi, vagyis az írás idején már elvégre közelebb eső napjaira. Ezt akkor elég kétségesnek, némiképp amolyan tódításnak tartottam egy kissé. Hanem hát azt hiszem, mégiscsak igazat írhatta. Az első napra emlékszem ugyanis magam is a legpontosabban, csak ugyan, ha meggondolom, pontosabban, mint a rákövetkezőkre. Legelőször még csak amúgy mondhatnám, vendégként éreztem magam a rabságban, igen magyarázhatóan, s alapjaiban mindnyájunk, végső soron az emberi természet csalóka szokása szerint, azt hiszem. Az udvar, ez a napverte térség itt egy kevéssé kopárnak látszott, futballpálya, veteményes, pázsit vagy virágok nyomát sehol sem találtam. Mindössze egy dísztelen, külsőre nagy pajtára emlékeztető fajépítmény állt itt, szemlátomást az otthonunk. Bemennünk, értesültem, majd csak az éj nyugovóra térés idején lehetséges. Előtte mögötte hasonló pajták hosszú sora, egész a végtelenségig, s balkész felől is még egy pont ugyanilyen sor, elől-hátul, oldalt szabályos távokkal, közökkel. Azon túl a széles káprázatos műút, vagyis hát megint egy ilyen műút, mint hogy a fürdőből jövet az utak, terek s egyforma épületek azonossága, ezen a roppant, mindenütt lapos területen, többé már nem igen volt tisztázható, már legalábbis az én szememben. Ott, ahol ez a sugárút a pajták közti keresztúttal találkozott volna, játékszerű, igen csinos, piros-fehér törékeny sorompó rút zárta le a járást. Jobbra viszont a már jól ismert tüskés drótkerítés, mint meglepődve értesültem villanyárammal telítve, s valóban akkor ismertem csak föl a beton szövegeken a sok fehér porceláncsavar, akár csak otthon a villanyvezetékeken, meg távírópóznákon. Ütése biztosítottak halálos. Egyéb iránt elegendő csak a tövében húzódó keskeny ösvény laza homokjára is lépnünk, hogy az őrtoronyból, meg is mutatták, rá is ismertem, amit az állomáson vadászlesnek néztem, egyetlen hang és intő szó nélkül lelőjenek. Figyelmeztettek mindenfelől nagy fontoskodva és ügybuzgalommal a már is jobban értesültek. Csak hamar az önként vállalkozók is megérkeztek, nagy csörömpölés közt, téglavörös edények súlyától roskadozva. Még előzően kelt már ugyanis szárnyara a hír, amit mindjárt széltében hosszában beszéltek, emlegettek és terjesztettek is szerte az egész udvaron. Hamarosan meleg levest kapunk. Szó se róla, én is idejének valótnak találtam, bár azért ez a sok sugárzó arc, ez a hála, ez a sajátságos, már-már némiképp szinte gyermekesnek látszó öröm, amivel a hírét vették, mégis elcsodálkoztatott kissé. Ezért is érezhettem tán úgy, mintha nem is annyira a levesnek, mint inkább valahogy magának a gondoskodásnak szólhatott volna főképp, mint egy a sok első meglepetés után végre. Az én érzésem ez volt legalábbis. Azt is igen valószínűnek találtam, hogy az értesülés attól a férfitól, attól a raktól származhatott, aki ezen a helyen mindjárt az útmutatónknak, hogy ne mondjam, házigazdánknak látszott. Őnéki is, akár csak a fürdőbéli rabnak, testhez illő ruha, számomra mégis már is valósággal szokatlannak tetsző módon haj, azon vastag, sötétkék posztóból az odahaza baszk sapka néven ismert viselet, lábán szép, sárga félcipő, karján meg piros szallag tette nyomban láthatóvá a tekintélyét, és kezdtem is belátni. Helyesbítenem kell úgy látszik egy eszményt, amire még otthon tanítottak, és ami szerint nem a ruha teszi az embert. Úgy szintén volt egy piros háromszög is a mellém. Ez is mutatta rögtön mindenkinek, hogy ő nem a vére, mindössze csupán a gondolkodás módja miatt van itt, mint ahogy nem sokára megtudhattam. Hozzánk, ha cseppettán kimért és rövid szavú is, de barátságos volt, minden szükségeset szívesen elmagyarázott, és ebben akkor nem is találtam semmi különösebbet, hisz végtére is ő van itt régebben, így gondolkoztam. Magas, inkább sovány, kicsit gyűrött, kicsit elnyűtt, de egészében rokonszenves arcú ember volt. Észrevettem még, hogy gyakran húzódik félre, s távolabbról egyszer-másszor valamilyen furcsáló, érthetetlen tekintetét, a szája szegletében valamilyen, hogy úgy mondjam, fejcsóváló mosolyát is elkapta olykor, akárha álmélkodna rajtunk kissé, nem tudom miért. Később mondták szlovákiai származású. Páran, mieink közt a nyelvét is beszélték, és gyakran formáltak körülötte kisebb társaságot. A levest ő maga osztotta ki nekünk, egy hosszú nyelű, furcsa merőkanállal, aminek töltsérformája volt inkább, két másik olyan segédforma, s úgy szintén nem mi közülünk való ember, meg vörös zománctálakat és ütött-kopott evőkanalakat adott hozzá. Kettőnk számára egyet, minthogy a készlet cseké, amiképp az értésünkre adták, ezért is kell, tették hozzá, az eszközöket nyomban, miután kiürültek, visszaszolgáltatnunk nékik. Egy idő múlva én is sorra kerültem. A levest, a tálat meg a kanalat a bőrdísz művessel kaptam meg együtt. Nem igen örventem, mivel sose volt szokásom másokkal egy tányérból s esközzel lenni, de hát a szükségét beláttam, ezt is magával hozhatja olykor. Először ő kóstolta meg, aztán mindjárt nekem adta ide. Az arca kissé furcsa volt. Kérdeztem tőle, milyen, s mondta, próbáljam csak meg. De akkor már láttam körös körül a fiúk is részben elhűlten, részben a nevetéstől pukkadozva néztek, mint mindegymásra. Akkor hát magam is belekóstoltam. Azt kellett találnom, sajnos bizony ehetetlen. Kérdeztem a bőrbűszművest, mi legyen, és ő azt válaszolta, felőle akár nyugton ki is önthetem. Ugyanakkor a hátam mögül derült hang fölvilágosítása ütötte meg a fülemet. Ez az úgynevezett dörgeműze, magyarázta.